megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 12. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek a Seminitre, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Kivágja az Úr a hízelkedő ajkakat, és a nyelvet meg nagyokat mond. Akik ezt mondják, nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak, ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te, Uram, megtartod őket, őrizd meg őket a nemzetségtől örökké. Körös körül járnak a gonoszok, mihelyt az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai között. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyire édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged egyszülött fiadnak, Jézus Krisztusnak nevében. Áldunk téged, aki szent vagy, aki mérhetetlen szeretet vagy, aki tökéletes igazság vagy. Áldunk téged, aki alkottad ezt az egész mindenséget, és most is a kezedben tartod. Urunk, ha rátekintünk, látjuk és érezzük a magunk kicsiségét. Hadd érezzük, Urunk, nem csak a kicsiségünket, hanem nyomorúságunkat is. Hadd lássuk a szívünkben, életünkben jelenlévő lázadást, ellened irányuló törekvést. Hadd lássuk meg, Urunk, a bűneinket, a vétkeinket, melyekkel szomorítunk téged. Ó, Urunk, segíts, hogy megalázhassuk magunkat még inkább a te színed előtt. És imádkozunk hozzád azért, hogy ezt te végezd el a szívünkben, drága lelked által. Mint ahogy azt is te végezd el, hogy meglássunk, mint kegyelmes, dicsőséges Urunkat. Kérünk téged arra, hogy segíts a te kegyelmedet, szeretetedet, téged magad magunkhoz ölelni. Adj ehhez nekünk hitet, igaz hitet a szívünkbe. Köszönjük te néked, hogy mai napon is munkálkodsz azon, hogy ez megtörténjen, és ha megtörtént, akkor pedig azon munkálkodsz, hogy a kapcsolatunk szorosabbá váljon veled. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzánk, mennyei atyánk. Beszélj hozzánk ezen a mai vasárnapon is. Nyisd meg a fülünket, hogy halljuk és értsük, amit tanítasz nekünk. Hadd ne legyen pusztába kiáltott szó. Az életünknek, a szívünknek pusztájába kiáltott szó, amit te mondasz. Hadd halljuk, hadd értsük, amit az örökké valóságból te az örökké való üzensz nekünk. Kérünk téged arra, hogy hadd szolgáljon együttlétünk a te dicsőségedre, és mindnyájunk lelki épülésére, üdvösségére. Amen. Kedves testvérek, énekeljük ige hirdetés előtt a 226. énekünket. A 226. énekünknek a második versét, ami így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek.
Gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek, és bennem virrasz fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutat nékem szegényednek, járhoz sok kedvére te szent felségednek.
Isten tiszteletünk alapigéjét a 12. Zsoltár 6. verséből hallgassuk meg, ahol így szól hozzánk Isten igéje. A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt azonnal felkelek, így szól az Úr, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, március 15-e küszöbén állunk, nemzeti ünnepünket ünnepeljük sokféleképpen. Ünnepeljük úgy is, ahogy ma az Úr elénk adja. Ünnepeljük imádkozva. Dávid imádsága van előttünk ebben a zsoltárban, ami a ma élő kegyeseknek imádsága is lehet. Nézzük most ezt az imádságot. Ez az imádság, kedves testvérek, egy segélykiáltással kezdődik. Segíts, Uram, mondja Dávid. Kell, hogy megérezzük, hogy ez a segélykiáltás milyen mélyről, szívnek és a léleknek mélységéből, milyen mélységéből fakad fel. Segíts, Uram! Olyan, mint az életveszélybe került embernek a segélykérése, segélysikoltása. Olyan ember kiállt így, aki tudja, hogy óriási baj van. Olyan nagy baj, amin ember nem segíthet. Segíts, Uram! Halálos veszedelem van. Amikor a nagy hajók veszedelembe jutnak, akkor küldik az SOS jeleket. Ha szabad így mondanunk, ez egy veszélybe jutott embernek a segélykiáltása. Segíts, Uram! Mi váltja ki ezt a segélykiáltást? Ezt is megtudjuk a következő szavakból, amelyekben Dávid az Úr elé tárja népe helyzetét. Ezt mondja: segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Nem mintha az Úr ezt nem látná, látja ő ezt, de Dávid mégis feltárja Isten előtt népének, társadalmának állapotát. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes. A kegyes szó szentként is fordítható. Segíts, mert elfogytak a szentek. Eltűntek a hívek. Jobb fordításban a hűségesek. Eltűntek a hűségesek az emberek közül. Nem azt jelenti ez, hogy egy szál sincsen, hiszen legalább egy szál Dávid személyébe biztos volt, de nyilván volt még rajta kívül néhány. A társadalomban viszont a hűségesek, a szentek kisebbségbe kerültek. Hát emiatt sikolt segítségért. Segíts, Uram! Persze megkérdezhetné valaki, hogy olyan nagy baj, ha elfogytak a kegyesek, a szentek, a hűségesek egy népből, egy társadalomból, egy egyházból, egy gyülekezetből. Igen, testvérek, ez óriási baj. Óriási baj. Halálos veszedelemben van az a társadalom, amelyből elfogytak a szentek és hűségesek. Annak a társadalomnak a szíve az utolsókat dobbanja. Segíts, Uram, mert elfogytak a szentek és hűségesek. Hangsúlyozni kell, hogy Dávid nem a formálisan vallásos emberek létszámának csökkenése miatt aggódik. Magyarországon a formálisan vallásos emberek létszáma is lecsappant, de Dávid nem ezt látja tragédiának. Dávid nem azért van elkeseredve, mert a vallás gyakorlatért felelős személyek száma ugyancsak megcsökkent, leapadt. Nem azért van ilyen vészhelyzetben, hogy Istenhez kiált segítségért, mert azt látja, hogy az Isten tisztelet céljaira szolgáló épületek állapota leromlott. Hanem azért van kétségbeesve, mert a valódi kegyesek, a szív szerint kegyesek, az Isten félők, ahogy a zsidók mondták, az igazak, akiknek a hite is az Úron csüngött, akiknek az élete is az Úrért zajlott, akik Isten akaratát akarták követni, akik szerették az Urat, akik bíztak az Úrban, ezek a szentek, ezek a hűségesek, ezek elfogytak, létszámuk lecsökken. Kedves testvérek, Dávid pontosan tudja, hogy ez az ő népének, társadalmának a legalapvetőbb baja. És ez őt nem hagyja érintetlenül. Ez fölkavarja őt. Ez nyomasztja őt. És látja azt is, hogy ezen ő önerőből nem is tud segíteni egyáltalán. Ezért elkezd kiáltani. Segíts, Uram! Segíts, Uram, mert elfogyott a szent, a kegyes, az emberek fiai közül. Ugyanezzel a kiáltással találkozunk még a Bibliában. Már csak azért mondom ezt, hogy érzékeljük, hogy nem csak Dávidot nyomasztotta ez. Mikás próféta könyvében ezt olvassuk. Mikás egy kicsit később ért, mint Dávid, néhány száz évvel. Elveszette földről a kegyes, és igaz nincs az emberek között, mondja. Mindnyájan vér után ólálkodnak. Kiki hálóval vadász a testvéreit. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez azt. A fejedelem követelőzi. A bíró fizetésre vár. A jó közöttük olyan, mint a tövis. Ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is csukd be szád ajtaját. Másnak is fájt ez a helyzet. És jó, hogyha a vonalat húzzuk egészen magunkig. Hiszen döbbenetes testvérek, hogy 3000 évvel élünk Dávid után, és ez a zsoltár ma is mennyire időszerű. Magyarországon is így kellene könyörögni minden kegyesnek, minden Isten félőnek. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek az Isten félők, eltűntek a szentek, a hűségesek, az Urat szeretők, az Urat imádók, az Urat követő emberek, akik nem formálisan vallásosak, hanem akiknek szíve, lelke az Istené, és őt az ő akarata szerint imádják és tisztelik. Így kellene kiáltanunk, testvérek, nekünk is, segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, a szentek, a népből. Ha nem kiáltunk így, testvérek, akkor az lehet, hogy azért van, mert ezt nem is látjuk olyan nagy bajnak. Sokan más látnak bajnak. Bajnak látják, hogy milyen a vezetőségünk, milyen a kormányunk, hogy milyen a gazdasági helyzetünk, hogy milyenek az erkölcsök. Mindez baj. Tényleg baj. De a legnagyobb baj nem az, amit felsoroltam, hanem a legnagyobb baj, testvérek, az az, hogy elfogytak a kegyesek. Elfogytak az Isten félő emberek. Ha nekünk ez így világosan áll a szemünk előtt, akkor kiáltani fogunk az Úrhoz mi is. És testvérek, lehet, hogy azért nem kiáltunk, hogy egy másik indokot is mondjak, mert igazából nem fáj nekünk, hogy elfogytak a kegyesek. Nem fáj nekünk, nem kavar fel bennünket. Dávidot láttuk, hogy ez az egész dolog nyomasztotta. Meg népére nézett a társadalmára, és nyomasztotta a szívét, szorítja a szívét valami. Ha nem kiált senki, nekem akkor is kiáltani kell. Segíts, Uram! Testvérek, nagy baj van a mi kereszténységünkkel, hogyha nem fáj nekünk, hogy itt emberek, akik Isten igazán szeretik és követik, egyre kevesebben vannak. Létszámuk leapad. Baj, testvérek, a kereszténységünknek a baj, a betegsége, hogyha nekünk egyáltalán nem fáj, hogy így mondjam, és nem nyugtalanít bennünket a korszellem, ami az emberek fejét, életét átjárja, nihilistává, cinikussá, szkeptikussá, élfajhásszá téve az embereket. Baj, ha nekünk ez nem fáj, és nem kezdünk kiáltani az Úrhoz. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek. Kedves testvérek, ma is időszerű tehát ez a kiáltás. És bárcsak látnánk, hogy népünknek tényleg a legnagyobb baja, társadalmunknak a legnagyobb baja az, hogy leapadt az igazi keresztényeknek a száma. És bárcsak elkezdene nekünk ez a dolog fájni, úgy, ahogy Dávidnak fájt. És bárcsak ez a két dolog arra ösztönözne minket, hogy mi is elkezdjünk kiáltani. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes. Eltűntek az Isten félők az emberek közül. Kicsit tovább lépünk, testvérek, és megvizsgáljuk azt is, hogy mi történik akkor, ha a kegyesek elfogynak. Dávid ezt is leírja. Ha elfogynak a kegyesek, akkor túlsúlyra jutnak, mint egy többségbe kerülve az istentelenek, a hitetlenek. És ezek az emberek fogják utána az egész népnek és az egész társadalomnak az arculatát, a szellemét, azt a nehezen megfogalmazható valamit, ami körülvesz bennünket, amiben benne élünk, ezt ők fogják meghatározni. Elfogynak a kegyesek, megnövekszik a kegyetleneknek a száma. Milyen emberek ezek az istentelenek? Dávid leírja ezt is. Jellemzi őket a kettős szív. A kettős szív. Kettős szívből szólnak, mondja. A kettős szív a képmutatás, a hazugság kifejezése. Az emberek szívét, lelkét elborítja ez a kettősség, a hazugság, a képmutatás. Belül van. Még semmi nem látszik belőle. Ott van, de bent a szív, a lélek a hazugságnak a hatalmába került. Ebbe a bilincsbe van. Kettős szív. Az istentelenek szíve. Aztán testvérek azt mondja, hogy a kettős szívből jönnek a kettős szavak. A hazug szívből a hazug szavak származnak. Így mondja itt a Zsoltárban, hogy hamisságot szólnak, hazugságot szólnak egyik a másikkal, hízelkednek egymásnak. Megjátszák, hogy mennyire szeretik, mennyire mellette állnak, és közben a szívük álnok, pont más gondol, mint amit mond a száj. Kettős szívű embereknek a beszédében nem lehet bízni. Nem lehet benne bízni. A kettős szívű embereknek a szíve teljességéből szól a szájuk, és ezért mást gondolnak, mint amit mondanak. A szavak arra valók náluk, testvérek, hogy elfedjék, amit igazán gondolnak. A szó pervertálódott, és az értéke devalválódott. És hogyha ez így történik, testvérek, akkor az emberi kapcsolatok halála már közel is van. Széthullás következik be. A szív a hazugság hatalmába kerül. Képmutatóvá válik ott bent. A hazugságnak a hatalmába, bilincsébe kerül. És aztán utána a nyelv is pontosan azt szólja, amivel tele van a szív. Ezek az emberek, az istentelenek, testvérek, mindezek mellett gőgös emberek is. Hiszen ezt mondják, győzünk nyelvvel. Segít rajtunk a szánk. Ki lehetne Úr fölöttünk? Érezzük ezt a mérhetetlen önbizalmat, ezt a mérhetetlen elbizakodottságot. A kettős szívű emberek, akik hazudoznak össze-vissza, ezek gőgös emberek is, akik azt hiszik, hogy az a nyelvükkel, a beszédükkel mindent elérhetnek. Azt is hiszik, hogy amit elértek, azt is a szájukkal érték el. És van is ebben valami. A hazug szavaikkal érik el a pozícióikat. A hamisságaikkal. Mi vagyunk a csúcson, ami nyelvünk emelt minket ide. Győzünk és győztünk nyelvvel, ahogy mondja Dávid. Legyőzhetetlenek vagyunk még az Isten számára is. Mérhetetlen elbizakodott emberek. Ezek az emberek elterjednek a társadalomban. Ezt is mondja itt Dávid, hogy körös körül járnak ezek az istentelen emberek, ezek a gonosz emberek. Körös körül járnak. Ha többségben vannak az istenfélők, akkor ezek az emberek elbújnak. Visszabújnak a vackaikra. De amikor az istenfélő emberek száma leapad, és a szentek eltűnnek, akkor előjönnek. Körös körül járnak. Tágas terük van, sok lehetőségük van, akadálytalanul élnek és virulnak. Terpeszkednek, uralják a helyzetet. Mi lesz akkor a társadalomból, testvérek? Dávid ezt mondja, a végkifejlet az, hogy az alávalóság, a züllöttség, a gonoszság más szavakkal felmagasztaltatik. Tiszteletben és nagy becsben áll. Amikor a gonoszok szerén szerte járnak, a gonoszság felmagasztaltatik. Vagyis testvérek, az istentelenség lesz a normává. A hitetlenség lesz a normává. A hazugság lesz a normává. Ahelyett, hogy Istent, aki maga az igazság, őt magasztalnák az emberek, előtte borulnának le, őt követnék, nem. Minden a visszájára fordul. Az egész társadalom démonizálódik. Sátánivá válik, testvérek. Az alávalóság kerül fölülre. A gonoszság kerül fölülre. A jó megkerül alulra. Az igazság kerül alulra. Nem is csoda, testvérek, hogy ebben a helyzetben Dávid azt mondja, hogy a szegények és a nyomorultak, akik alatt itt az istenfélőket érti, azok csak nyögnek és sóhajtoznak. Mert őnekik ezt azért tényleg nehéz látni. Tényleg nehéz elhordozni. Le vannak nyomva, le vannak taposva, vissza vannak szorítva, és fáj nekik, ha azt látják, hogy az emberek kettős szívből, a hazugság hatalmában lévő szívből hazugságot is szólnak. Gőgösen kihúzzák magukat, és azt mondják, a nyelvünkkel értük el a pozícióinkat, és most már meg is tartjuk, mert senki nem emelkedhet fölénk. Ki lehetne Úr fölöttünk? És amikor ezt mondják, akkor szerénszerte járnak, körös körül járnak, akadálytalanul kiélvezik magukat, és tombolnak. Közben a társadalomban fölmagasztalják az istentelenséget, a gonoszságot, a bűnt, amit Isten gonosznak mond, elítél, azt ők trónra emelik és magasztalják. Közben pedig az istenfélők ott nyögnek és sóhajtoznak a háttérben. Kedves testvérek, hát ma is azt hiszem ugyanez történik. Nem csak Magyarországon, világszerte. És amikor ez történik, testvérek, akkor tényleg azt kell mondanunk, hogy hát segíts Uram, SOS Uram. Ma a kegyeseknek kellene folyamatosan imádkozniuk, így az Úrhoz, mert ezen a helyzeten tényleg senki nem tud segíteni. Ezen az állapoton nem lehet változtatni emberi erővel, testvérek. Megpróbálhatjuk, nem fog menni. Hogy így mondjam most, a baloldali istentelenség ellen nem lehet a jobboldali istentelenséggel harcolni. Nem megy, testvérek. Ha két ateista tábor áll egymással szemben, vagy egy ateista és egy formálisan vallásos tábor, teljesen mindegy. Ezen a helyzeten nem lehet emberi erővel változtatni, mert a szíveket nem lehet kivenni a hazugságnak a hatalmából. Emberi erővel nem lehet. Csak az Úr képes erre. Ezért kiáll Dávid Istenhez. Segíts, Uram! Mert elfogytak a kegyesek, és az Istenfélük, és én is tehetetlen vagyok. Semmit nem tudok tenni. De te tudsz. És nézzük, testvérek, itt, hogy mit válaszol az Úr erre a segélykiáltásra. Azt mondja a 6. versben, ami az egész Zsoltárnak a szíve, ott dobog az Isten szíve ebben a Zsoltárban, mert ott megszólal maga az Úr, és azt mondja, azonnal felkelek, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Isten, testvérek, sokszor szólt így. Ézsaiás könyvében is olvasunk egy ilyen kis részletet. Most felkelek. Most feltámadok. Most felemelkedem, mondja az Úr 3-szor. Most. Azonnal legott, mondja Károli. Fölemelkedem, és biztonságba helyezem, aki arra vágyik. Olyan, mintha azt mondaná Isten, hogy most akcióba lépek. Akció indul. Megszólított engem az én kedves szolgám, Dávid. Segítségül hívott engem. Vesztegelhetnék? Azonnal indulok, mondja. Kedves testvérek, olyan jó ezt így meggondolnunk, hogy ha mi így kiáltunk Istenhez segítségét, akkor az Úr nem fog vesztegelni, hanem azonnal reagál. Gyors reagálású Istenünk van. Azonnal felkelek és cselekszem. Akcióba lépek, mondja nekünk itt az igény keresztül. És figyeljük meg, testvérek, aztán, hogy Isten megmondja, hogy mit is fog csinálni. És ez különös dolog az, hogy nem azt csinálj, amit mi elvárunk tőle. Mert mi azt várnánk el az Istentől, hogy fogja magát, föl kell, és akkor elsöpri az istenteleneket. Ledarálja őket, kiirtja őket, eltünteti őket a földről. De Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, most akcióba lépek, és biztonságba helyezem, aki arra vágyik. Uram, hát mást vártunk tőled. Tényleg azt vártuk volna, hogy jössz, és akkor hatalommal, erővel kiirtod az istenteleneket. Vagy legalábbis, hát megszaporítod a kegyesek számát. Hogy több legyen az istenfélőkből, a szentekből. De az Úr nem ezt, egyiket sem mondja. Biztonságba helyezem, aki arra vágyik. Ha az istentelenek uralkodnak, akkor nincs biztonságban senki. Mindenki kiszolgáltatott helyzetben van. Vissza is vonul mindenki a maga kis barikádja mögé, aztán fölveszi a sündisznó állást, hogy valaki bántsa. Munkahelyen, otthon, mindenki sündisznó állásban, mert nincs biztonság. De Isten azt mondja, én biztonságba helyezem az embert, aki arra vágyik. Kedves testvérek, az Úr bennünket ma is, ha vágyunk rá, biztonságba tud helyezni, még egy ilyen világban is. Elrejt bennünket sátra rejtekén. Tűzfallá válik körülöttünk. Járjanak bár körül az istentelenek. Mondjanak, amit akarnak. Akár még emeljék is föl a hazugságot, vagy a gonoszságot, vagy az istentelenséget a főhelyre. Isten azt mondja nekünk, hogy bennünket ő biztonságba helyez egy bizonytalan világban, ha arra vágyunk. Márpedig, testvérek, mi vágyunk a biztonságra. Vágyunk. Ezt tanúsítja azt, testvérek, hogy kötjük az életbiztosításokat. Kis biztonságot ad nekünk a biztosítás, a biztosító társaság. Gyűjtögetjük a pénzt a bankszámlánkon. Az is egyféle biztonságot jelent. Beállítjuk a riasztó rendszereket, ide is be van állítva. Biztonságot adjon nekünk. Bebiztosítjuk magunkat, bebiztosítjuk az egészségünket. Próbáljuk azt őrizgetni, tartogatni. Mindent bebiztosítunk. Mert biztonság után vágyunk. Már bebiztosítjuk a gyerekeinket is. Már az unokáinkat is bebiztosítottuk. Mindenkit bebiztosítunk. És mégis egy nagy bizonytalanságban élünk. De úgy élünk ebben a nagy bizonytalanságban, hogy azért vágyunk a biztonságra. És testvérek, Mi, akik ilyen biztonságra vágyó emberek vagyunk, fontoljuk meg azt, hogy igazából a lelkünk biztonságára vágyunk mi. A lelkünk biztonságára vágyunk. Amit az előbb elmondtam példákat, ezek mind ilyen földi biztonságot ígérő dolgok. A bankszámla, a biztosító társaság, nem tudom én micsoda. Ezek a földi dolgokat, a testet, a földi javainkat biztosítják be, de igazán testvérek, mi a lelkünknek a biztonságára vágyunk. Az mozgat bennünket, testvérek, és tulajdonképpen köthetünk mi mindenféle ilyen biztosításokat. A lelkünket lehet, hogy akkor se érezzük biztonságban, és nincs is biztonságban, amíg, testvérek, nem vagyunk az úréi, nem vagyunk biztonságban. Kiszolgáltatott emberek vagyunk. Amíg az istentelenségbe vagyunk mi magunk is, amíg a bűnökbe vagyunk, amíg a szívünk nem az Úré, nem Jézus Krisztusé, addig nincs nálunk kiszolgáltatottabb ember. De az Úr azt mondja nekünk, hogy én biztonságba helyezem azt, annak a lelkét, annak az életét, aki arra vágyik. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus az, aki nekünk, és Isten az, aki nekünk a lelkünket így biztonságba tudja tartani. Legyen körülöttünk bármi, történjen bármi, legyenek uralmon bárkik. A lelkünk, ha Jézus Krisztus kegyelmében, kezében, szeretetében, igazságában van, akkor teljes biztonságban van. Akkor lehet gazdasági válság is. Akkor betörhetnek hozzánk, akkor sok minden történhet. Történhet egy nagy természeti katasztrófa. Elsöpörhet minden földi biztonságot, de a lelkünk akkor is biztonságban van, és az akkor is biztonságban lesz, hogyha halál tör ránk, testvérek. Biztonságba helyezem, aki arra vágyik. Vágysz biztonságra? Ne a földi dolgaidat akart bebiztosítani mindenképpen, minden áron, hanem a lelked biztonságával törődj. Meg is kérdezem, hogy te, aki már mindenbe biztosítottál magad körül, a lelkedbe van biztosítva? Jézus Krisztusnál van? Letéve a te kincsed, ahogy Pál apostol mondja, aki meg tudja őrizni a ma napra? El tudod mondani? Az én lelkem örök biztonságban van a Krisztus kezében, mert oda bíztam magam. Hát, ha nem tudod elmondani, akkor közd meg ezt a biztosítást minél előbb. Fordulj oda az Úr Jézus Krisztushoz, és kérd, hogy helyezzen téged biztonságba. Azért beszélek már itt Jézusról, testvérek, mert az Isten itt a Zsoltárban azt mondja, hogy felkelek, és biztonságba érzem, aki arra vágyik. Mi az Isten felkelésének tanúi Jézus Krisztusban vagyunk, mert Jézus Krisztusban jött el az Isten erre a földre, testvérek. Ő az, akiben fölkelt az Isten, és eljött ide közénk, hogy biztonságba helyezze azt, aki arra vágyik. Amikor Jézus itt járt a földön, embereket helyezett biztonságba, üdvösségbe. Érdekes, hogy az eredeti görög, a héber szót, amit a Zsoltárban szerezem, hogy biztonságba helyezem, aki arra vágyik, ez az üdvösségnek is lehet fordítani. Ugyanazt jelenti. Üdvösségbe helyezi Jézus az embereket. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Ma került biztonságba ez a ház, mondja Zákeusnál. És valahány embernek az Úr Jézus Krisztus bűnbocsánatot hirdet, és magához fogad, szeretetével, kegyelmével, az az ember ott biztonságba került, és Jézus ma is így jár közöttünk. Ő az, akiben fölkelt az Isten, és eljött közénk, és ő az, akiben ma is fölkel, és itt jár közöttünk. Hogy biztonságba helyezze azt, aki arra vágyik. Kedves testvérek, kérdezhetnénk persze, hogy biztos? Biztos ez? Hát biztos, hogy biztonságba helyez? És akkor nézzük a Zsoltát, mert Dávid azt mondja, biztos. Miért? Mert az Isten szava olyan, mint a 7-szer tisztított ezüst. És ha ő azt mondta, hogy biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik, akkor az biztonságba fogja helyezni. Mert lehet, hogy körülöttünk hazug szívű emberek, hazugságot beszélnek, és senkiben nem lehet bízni. És lehet, hogy a hazugságot emelik trónra, és azt imádják, és egy hazug világban élünk, ahol nem lehet senkibe bízni, de mégis van valaki, mondja Dávid. Ez pedig az az Isten, aki azt mondta, hogy felkelek, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Mert ez a szó az ő szava, és az ő szava olyan, mint az agyak tégelyben megolvasztott ezüst. amit 7-szer megtisztítottak, ami az abszolút csalatmentességet biztosította, vagy hát közel az abszolút csalatmentességet azokban a régi időkben. Ilyen az Úr szava, testvérek. Nekünk, hogyha semmiben nem is bízhatunk már körülöttünk, és senkiben ne is bízzunk, de az Úrban, testvérek, bízhatunk. Mert az ő szava ma is ez a tiszta szó. Ami Istenünk a Deus Loquens, a beszélő Isten, aki nekünk nem hazugságokat mond, hanem akinél a legnagyobb becsben áll a szó, és a szónak az igazsága. Amit ő mond, az tökéletesen igaz. Bíz ebben a szóban. Dávid bízik benne, meg is fogalmazza itt a Zsoltárban, hogy meg is ment minket az Úr. Meg is tart minket az Úr örökre. És itt megint, testvérek, Dávid hite kerül elénk, Dávid úr, az Úr iránti bizalma, hát azt mondja, hát Uram, te azt mondtad? Hát persze, hogy igaz. Én erre a szóra építek. Te meg fogsz minket őrizni. Engem is meg fogsz. Egy ilyen nemzetség közepette is. Meg fogsz engem őrizni. Meddig? És itt Dávid nem az életem végéig, nem azért addig is, de örökre, mondja. Meg is őriz az Úr bennünket. Örökre. Halálon túl is megőriz bennünket. Olyan biztonságban vagyunk az Úr oldalán. Ez így van ma is, testvérek. Bízzál az Úr szavában, hogy ő biztonságba helyezett, és meg is őriz téged, nem a halálodig, hanem örökre. Üdvösséget ad neked. Azzal fejezzük be, testvérek, ezt a Zsoltárt, hogy miközben megfigyeljük ezt az egész gondolatmenetet, ahogy itt Dávid imádkozik az Úrhoz, elindulva onnan, hogy egy segélykiáltással fordul Istenhez. Segíts, Uram! Ugye megértettük másodszor, hogy ennek az oka az, hogy elfogytak a kegyesek, eltűntek a szentek a nép közül, és ez a legnagyobb tragédia, amin ember elővel nem is lehet változtatni. Azért a legnagyobb tragédia, mert az istentelenek előjönnek az odúikból, és a hazug szívből öntik a hazugságot, és önbizalommal járnak, kelnek szanaszét, és az Isten semmire nem becsülik. Sőt, fölemelik azt, amit az Isten elítélt a trónra, és azt teszik egy általános normává. És ezen Dávid érzi, hogy nem tudok segíteni, és tapasztalja is, hogy nem tud segíteni. Hát kiáltok az Úrhoz, aki válaszol erre a segélykiáltás. Azonnal felkelek, és biztonságba érzem azt, aki arra vágyik. Látjuk ezt a gondolatmenetet, testvérek, és egy kicsit úgy el is gondolkozunk, hogy hát akkor tulajdonképpen ezen a földön nem lesz soha változás. Egy kicsit ilyen lehangoló módon érhet véget ez a gondolkozásunk, hogy hát most Isten azt, tényleg hát azt vártuk volna, hogy azt mondja, hogy megszaporítja a kegyeseket. Hogy kiírtja az istenteleneket, a mindenüket. De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy biztonságban helyezi, aki arra vágyik. Hát mindig ezek az istentelenek fognak fölöttünk uralkodni. Hát mindig ezek lesznek többségbe. Ők szabják meg a kort, a társadalmat, mindent. Mindig nem lesz így. Most itt nagyon előre nézünk az új égre és az új földre. A keresztény reménységet szeretném még itt ugye elétek festeni. Mi szerint az Úr Jézus Krisztus egyszer visszajön ítéletet tartani. És akkor az istenteleneknek vége lesz. Kerülnek a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Nem uralkodhatnak örökké. Aki örökké uralkodik, az Jézus Krisztus. Aki leteszi az uralmat Istennek a kezébe, amikor eljön a teljesség. Ez a csodálatos reménységünk, testvérek, hogy egyszer azért megváltozik majd ez a világ. Jézus Krisztus visszatér, új eget és új földet alkot, melyben, hogy mondja, igazság lakozik. A hazugság világa egyszer véget ér. És mi biztonságba helyezett emberként előre nézünk, és azt mondjuk, tudjuk, hogy eljön. És várjuk, és hihetetjük is, jöjjön Uram Jézus! És ő pedig azt mondja nekünk, ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van. Segítsen minket az Úr, testvérek, hogy ezen a március 15-én, ami itt a küszöbön áll, tudjunk így ünnepelni. Nem csak visszanézni azokra a régi eseményekre, hanem körülnézni a mostani világba. kiáltani az Úrhoz segítségért, mert megkevesbedtek a kegyesek. Kiáltani azzal a tudattal, hogy az Úr pedig azt mondta, hogy biztonságba érzik ki, arra vágyik. És azt is mondta, hogy egyszer majd eljön az ítéletnek a napja, amikor az istentelenek az örök büntetés helyére kerülnek, ott aztán majd büszkélkedhetnek, járhatnak szerény szerte, az istentelenségnek a kínjait szenvedve. De az új égen és az új földön Jézus uralkodik majd, aki maga az igazság. Addig is. Azonnal feltelek, azt mondja az Úr, és biztonságba helyezem, aki arra vágyik. Ma is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy szánkba adod Dávid imádságát. Segíts, Urunk, mert elfogytak a kegyesek, és elapadt a szenteknek száma a mi népünkben, társadalmunkban. És ezért olyan, amilyen. Te még jobban látod, mint mi, hogy mi vesz körül bennünket. Köszönjük te néked, hogy azt mondod nekünk, hogy biztonságba helyezed, aki arra vágyik. Látod, hogy mennyire vágyunk a biztonságra, és már olyan sok mindent bebiztosítottunk magunk körül. Segíts, Urunk, hogy a saját lelkünket, legértékesebb kincsünket, a szívünket is bebiztosítsuk, letéve a te kezedbe, hiszen ott van az biztonságban. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te meg tudod őrizni a mi lelkünket, életünket a manapra, az ítéletnek napjára, és az új ég, új föld megjelenésének napjára. Köszönjük te néked, Urunk, hogy te örök biztonságot adsz azoknak, akik rád bízzák magukat. Ó, Urunk, köszönjük azt, hogy te eljöttél erre a földre. Áldunk téged, Urunk, mert megáldasz bennünket azzal, hogy megkeresel, hogy szólongasz bennünket, hogy kínálod nékünk a kezedet, a szívedet, a kegyelmedet, a szeretetedet. Köszönjük néked, hogy így lehajolsz egyen-egyenként mindannyiunkhoz, akik kiszolgáltatott emberek vagyunk, sőt, akik lehet, hogy magunk is kétszívű emberek vagyunk, és hazug emberek vagyunk. Köszönjük, hogy még a számunkra is adsz lehetőséget, hogy beléd kapaszkodjunk, és hozzád térjünk. Ó, kérünk téged, hogy segíts ezt megtenni, ha még nem tettük volna meg. Imádkozzunk a népünkért, Urunk, ahol körös körül járnak a gonoszok, mert az alávalóság felmagasztaltatott. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy adjál ennek a népnek, kicsinyeinek, nagyjainak, vezetőinek, vezetetjeinek világosságot. Add meg, Urunk, hogy ébredés történhessen ebben a népben. Hozzád forduló embereket is kérünk, ha kedves előtted, adjál lelki megtéréseket, hozzád forduló szíveket, előtted meghajló életeket, közvetlen környezetünkben, de az egész társadalom minden rétegében. Kérünk téged arra, hogyha kedves előtted ez a kérés, és meg akarod hallgatni, hallgass meg dicsőségedért. Köszönjük te néked, hogy ma is tanítottál minket. Kérünk, segíts ezeket a szívünkben forgatni, és úgy folytatni az életünk útját. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, tarts meg bennünket nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Azonnal felkelek, így szól az Úr, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Amen. Foglaljunk helyet. A 61. énekünk 3. verse így kezdődik. Jól tudja, földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyverrel oltalmaz az Isten.
Jól tudja földön ezt minden keresztény, nem csak fegyverrel oldalmaz az Isten, ezt minden népnek tudására adom. Istenünk vagyok, fejedelemség vagyon csak Istenben, minden hatalom vagyon ő kezében, kiket ő akar szerekségében emeli hétben. Ne eskénységbe ő nagy jó voltában, az igaz szívben erős légy magadban, mint Dávid úgy jársz bármi a dalodban, hit vallásodban. Dávidot Isten hagyja királyságban, ő vigyol az adban. Dicsérjük Istent nagy előadásban, ének mondásban.
Yeah.